ez most egy igazán különleges adás lesz, amikor így együtt közösen meg fogjuk nézni, hogy a cápák közöttben hogy szerepelt Mezei István, az Evolvensnek az alapítója, és nem azért, hogy őket fényezzem, hanem engem érdekel, hogy mit mondtak konkrétan a cápák, és hogy ez mondjuk az óraiparban mennyire igaz, vagy mennyire nem, és hogy ezekre mit reagált István, meg ilyesmik, úgyhogy nézzük meg együtt, ilyen kommentari videó még úgyse volt ezen a csatornán. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkorákról.hu-n. És természetesen az adás nem szponzorált. A chaten azt írjátok, hogy fura volt ez a rész. Nekem is ezt mondták többen, és én is csak részleteket láttam belőle, úgyhogy ezért gondoltam azt, hogy így együtt így nézzük meg.
Mezei István vagyok, az Evolvens Budapest magyar óragyártó cég alapítója. 2016 óta cégszerűen foglalkozunk karórák építésével, gyártásával, tervezésével.
Nyilván szakmai kritikát akarok én is megfogalmazni az elhangzottakkal kapcsolatban.
Amikor bejött hozzám egy vásárló, akkor sokszor volt olyan pillanat, hogy azt mondta, hogy neki nagyon tetszik ez az óra, de tudnánk ki valamit változtatni rajta, lehetne ez zöld mutató, másfajta számlap, és mivel az alkatrészek nagy részét Magyarországon hazai beszállítókkal gyártatjuk.
Ezt sokan nem tudják, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy azt csinálják Istvánék is, mint egyébként nagyon sok gyártó, hogy fogják, megveszik, Kínában összeszereltetik, és akkor itthon eladják. Miközben itt elhangzik, és ha valaki bemegy hozzájuk az András útra, ezt meg is tudja nézni, erről személyesen is meg lehet győződni.
Házon belül szereljük össze a karórákat, ezért volt lehetőség arra, hogy még mielőtt az órát megrendelte volna az ügyfél, megcsináljuk azokat a variációkat, amik neki fontosak.
Például az első számú belső info itt most, hogy az István rohadtul nem akart elmenni ebbe a műsorba, kérték, mondhatni, hogy a szerkesztők basztatták, hogy elmenjen, és ő így úgy gondolta, hogy hát mi lenne, hogyha, úgyhogy ezért van itt egyáltalán a műsorban. Amennyire én ismerem Istvánt, nem annyira szeret szerepelni, viszont nyilván a márkának meg általában jót tesz, hogyha szerepel, úgyhogy ez kicsit ilyen jut is marad is dolog.
Layer alapú adatbázist, ahol különböző layerekben, különböző rétegekben tudtam megmutatni a vásárlók számára azt, hogy fog kinézni a kéz karórája. Ehhez az adatbázishoz fejlesztettünk egy online alkalmazást, ahol a vásárló valós időben, interaktív módon tudja összerakni a saját karóráit, és mielőtt megrendeli, tudja azt, hogy pontosan milyen variációk vannak. Érdekessége például, hogy a 44 mm-es óra esetében több mint 75 millió variációs lehetőség van. Például Arnold Schwarzeneggernek vagy Lewis Hamiltonnak is van tőlünk egyébként karórája.
Wow.
Igen, egyébként ez egy ügyes húzás volt, hogy mindkettőjüknek ajándékoztak órát, viszont egyikről sincs felvétel, és ez nem azt jelenti, hogy nem ajándékoztak neki, mert nincs róla felvétel, hanem nyilván ezek az emberek is dörzsöltek, tehát hogy így kikötötték, hogy természetesen ebből nem lesz sajtófotózás.
És nagyon érdekes, hogy egy percet tölt a gép előtt, és 10-20 darab órát megtervez, mire úgy dönt, hogy megrendeli.
Ismerem, nem azt mondom, hogy kívülről belül az egészet, de jobban vagyunk Istvánnal, én ismerem a folyamataiknak egy részét, tudom, hogy nagyjából hogy működnek.
Ebből az egész óraszerkesztőből adódott egy másik nagyon fontos üzleti potenciál, ez pedig a business to business óra, azaz cégek számára kifejezetten egyedileg a cég arculatára tervezett órákat tudunk megcsinálni. Ehhez az üzleti koncepcióhoz, ahhoz, hogy ez nemzetközi szinten is elismert és ismert legyen, 50 millió forintot szeretnénk kérni, és 10% üzletrészt tudunk felajánlani.
Ez egy 500 millió forintos cégértéket jelent, ami egyébként a cápák majd erre nyilván szerintem sírni fognak, de nem teljesen irreális. Aztán majd meglátjuk. Nyilván fölárazta, mert mondom, én úgy tudom, hogy egyébként nincs szüksége befektetőkre.
Azok az órák, amiket a kezetekben tartotok, az...
De felvehetjük?
Természetesen. Az egy-egy üzleti partnerünknek az órája, például egy olasz motorgyártó cégnek a speciális fejlesztője, egyébként Lewis Hamiltonnak van az a modellje, ami nálad van.
Ez egyébként tök jól néz ki.
Igen. Levente karján egy olyan prototípus van, ami egy alternatív időmutató mechanizmussal ki...
Na és akkor innét van az, hogy a Levente be van pukkanva. Tehát itt az előbb már látszott, hogy a Leventének valami nem tetszik, ahogy megszólalt. Nézd meg! Tehát, hogy...
Ez nem először fordul elő, hogy azért jött ennyi pénzre, mennyi pénzre van szükséged. A céged az 250 milliónál nem ér többet most.
Nézd! Tehát itt már látszik, hogy Leventének valami ott kurvára nem tetszik.
Azt gondolom, hogy ennek az alkalmazásnak a nemzetközi piacra vezetése az alsó hangon.
És itt már vörös a feje. Tehát, hogy itt látszik, hogy neki valami kurvára nem tetszik.
Nem tudom megállni, hogy ezt nem mondjam, hogy egy kis kritikát nem mondjak neked. Azért a nagy óramárkákban azért eléggé képbe vagyok én is. Látod, így nézem itt az óráidat minden nagy óramárkának, ez is, ami a kezemben van. Ilyen messziről lehet látni, hogy melyik óra.
Azt mondja János, hogy Levent egyáltalán nincs képben, csak meg tudja venni. Ebben egyébként én is egyetértek. Szerintem, tehát ő nyilván ismeri azt a 6-8 márkát, amit lehet ismerni, és amit drága pénzért meg lehet venni, amit megvesznek a gazdagok, de nem ettől lesz egy óra jó, szerintem az utca túloldaláról felismerhető. Meg, tehát, hogy mit tudom én, egy FP Zsornt nem ismersz fel feltétlenül az utca túloldaláról. Egy Grand Seikót szintén nem ismersz fel az utca túloldaláról, úgyhogy én ebben egyáltalán nem hiszek.
Mindegyiknél egy stílust képviselnek. Ez most minden órád más. Miért nem találtál valami egyedi stílust? Ez úgy néz ki most, mint egy plázába, egy közép, vagy alsó kategóriás óraboltam. Nem?
Mert az is.
Legtöbben, akik az Evolvens kritizálják órás körökben, pont azt szokták mondani, hogy minden órájuk egyforma. Aminek meg egyébként a logikája meg az, hogy nyilván Istvánik ilyenkor terveznek egy csomó tokot, és legyártatnak belőle 2-300 darabot, mert üzletileg ez éri meg. Tehát, hogy ez, hogy nincs az óráinak stílusa, ez szerintem tételesen nem igaz. Mondom, én ezzel szoktam egyébként basztatni az István, hogy kellene már olyan órát csinálni, ami egyébként nem úgy néz ki, mint bármelyik a Wolvens óra, úgyhogy szerintem itt a Leventének nincs igaza. Plusz az, hogy távolról felismerhető minden óra, azért nem tudom. Tehát én tudnék a nagymárkák közül is neki olyat mutatni, amit az életben nem ismerne föl. Tehát mit tudom én. A Rolex King Midas-át szerintem nem szúrná ki, már pedig ő azt mondta, hogy ő nagyon képben van az óra márkákkal.
Az óraszerkesztő az egy olyan élményt ad egyébként a vásárláshoz, hogyha két mikrobrend között kell dönteni, akkor lehet, hogy erre felé fog billenni a mérleg.
Nem, neked azok a versenytársaid, akik az ugyanilyen méretű, ugyanilyen árkategóriájú.
Azok sokkal olcsóbbak.
Ebbe egyébként a Leventének nincs igaza, tehát ez a sokkal olcsóbbak. Nem ismerem a pontos árazást, de például a múlt héten, amit mutattam női óra, abban volt 92 ezerért is, és azt hiszem 200 fölött meg már nem nagyon van Istvánéknál. Tehát most európai összeszerelésű órákból szerintem ebben az árkategóriában ez egy elég erősen a közepe. Nyilván, ahogy mit tudom, egy Zeppelinből is tudsz venni 90 ezerért, és tudsz venni 800 ezerért is, vagy mondjuk 600 ezerért biztosan órát. Úgyhogy azért ez a sokkal olcsóbbak, ez ebben a formában szerintem Leventétől nem igaz.
Szerintem neki az egyediségben van, nem? Abban van, van az értéked, és azért nem tudnak ezek ugyanannak lenni, mert ezek a nagy óra márkák azért nem tudnak ennyire egyediek lenni, tehát egy 10-20 féle variációjuk
pontosan
lehet, hogy van.
Nagyon fontos.
Mondjuk az a luxuspiac, az más.
Egyébként még talán ez se igaz, a luxuspiacon is nagyon sok olyan óramárka van, aki egy szint után neked nagyon sok mindent vállal. Tehát, hogyha nekik a sokadik vásároljuk vagy, hogy mondjak egy közkeletű példát, például a Frank Müller, a Frank Müllernél, hogyha te veszel 2 órát vagy 3 órát, akkor utána neked a negyediket már olyanra csinálják, amire szeretnéd. Nyilván nem fog az történni, hogy azt mondod, hogy új, én most szeretnék egy Submariner kinézetű órát, és megcsinálják, de ők is a határaikon belül hajlandóak megcsinálni, úgyhogy még ez sem igaz, hogy egyébként nem szabják testre, sőt egyébként a csomó egyedi kiadás, ami a sztároknak készül, az is szerintem ez bizonyítja, hogy a luxus szegmensben azért ez általában meg szokott történni, és pont egyébként a kismárkák nem szokták ezt megcsinálni, úgyhogy én nem gondolom azt, hogy ez továbbra sem, hogy ez egy rossz piaci szegmens lenne.
Minden kategóriába a luxus piac diktálja a piacot, a többiek mennek utána.
Hát azt másolják, ez
és aki
van.
Nem megy utána, az annak van esélye.
A legtöbb pénz természetesen a luxus gyártóknál van, viszont én pont azt látom, hogy a luxus gyártók mozdulnak a leglassabban, és ez általában azért van, mert a luxus gyártók a tutira játszanak. Tehát, hogy nézzétek meg az Ulysse Nardennek a Freakje. 20 éve majdnem ugyanúgy néz ki. 20 éve, amikor behozták, forradalmi volt, de 20 éve nem mernek hozzányúlni. Zsezsár Lokult Reverso. Ott van, mindig egy kicsit változtatnak rajta, de mindig ugyanaz az óra marad. Nézzétek meg a Submariner, nézzétek meg az Omegának a Seamastereit, a Speedmastereit, tehát hogy minden egyes évben egy picit változtatnak rajta, és utána eladják, hogy ez hatalmas újdonság. Nem hiszem, hogy a luxus márkák diktálnak. Szerintem egyébként általában az újdonság inkább középről jön, azoktól a márkákról, amik nem a legolcsóbbak, tehát nem feltétlenül, tehát mondjuk nem a Casiótól jön, bocs, Laci. Szerintem a közepes márkáktól jön, akiknek már van pénzük, viszont nem a luxus szegmensben játszanak. Én úgy gondolom, hogy ezek az innovációk általában innét jönnek. A luxus márkáknak lenne rá pénze, de pont azért, mert ők a biztosra játszanak, nem kockáztatnak.
Akkor nem tudok jobbat mondani erre, mint hogy pont azért, amit a Levente mond, én kiszállok, mert a pozicionálása az egésznek nem jó.
Szerintem, hogy ez az óra jár, és tud nekem teljesen egyedit csinálni? Teljesen.
Egy kicsit más árka.
Egy Rolex GMT Master 2-t mutogat a Levente a karján, és azt mondja, hogy a Rolex tud neki egyedit csinálni. Igen, hogyha téged Cristiano Ronaldónak hívnak, akkor igen, egyébként a Rolex páros lábbal fog téged elküldeni a picsába. Tehát, hogy kedves Balog Levente, nem így működik a Rolex. Tehát te milliárdosként is odamehetsz a Rolexhez, és nem fognak neked egyedit gyártani. Ebben én 100%-ig biztos vagyok.
Kicsit más hát,
oké. Okay.
Na, de egyébként nem biztos, hogy
egy cég, hát annyira egyedit, amúgy nem tud.
mi azt tapasztaljuk.
Nekem még egy bajom van, hogy azért ez nem magyar. Akkor lesz magyar, ha a szerkezet magyar lesz.
De ilyen az szempontból az össze...
Ez, amit állítanak, hogy az óra akkor lesz magyar, hogyha magyar a szerkezet benne, ez konkrétan hazugság, mert akkor jelenleg a világon csak japán, kínai és svájci órák vannak. Semmi más a világon. Jó, van egy-két német. De hogy konkrétan négy óra van a világon körülbelül. Nem tudom, hogy a Timex-szel még a Fülöp-szigeteken gyártott óráikat, azt így beletegyük-e ötödikként, tehát hogy ez nem igaz. Jogilag ugye úgy van megfogalmazva a legtöbb esetben, például mondjuk hozzuk ide a Swissmade-et, és egyébként gondoltam, hogy valami ilyesmi nagyon szakmailag elbaszott dolog lesz benne, és ezért készül az egész videó. Tehát ha a Swissmade fogalmában ugye azt tartozik bele, hogyha az óra értékének 60%-a Svájcba készül, és svájci a szerkezet, és Svájcban minőség ellenőrizték, akkor arra az órára rá lehet írni, hogy Swissmade. Hogyha ezt levetítjük a Made in Hungary-re, amire egyébként Magyarországon nincs ilyen törvény, és a Made in Germany-re sincs hozzáteszem, és egyébként ma kérdeztem meg pont az egyik szlovákiai óragyártót, hogy náluk mit jelent a Made in Szlovákia, várom azóta is a válaszukat, nincs ilyen törvény, tehát hogy a Made in Germany például bármilyen órára rá lehet írni, a Made in Glass hüttét azt nem. Ugye ez egy védett földrajzi árujelzőt jelent, tehát hogyha a Swissmade, ami ilyen szempontból a törvényileg a legszigorúbb, megengedi azt, hogy egyébként Svájcban, tehát hogy az órának a tokja, a szíja, a kristálya és minden készülhet a világon bárhol, de hogyha Svájcon belül készül a szerkezet, hogy legalább Svájcban rakták össze magát a szerkezetet és Svájcban minőség ellenőrizték, akkor attól még lehet az óra Swissmade, és erre vannak példák egyébként, úgyhogy hogy az Andrásnak itt nincs igaza szakmailag, bárhogy is nézem a dolgot, és tudnék olyan óramárkát mondani, ahol konkrétan Japánban gyártott szerkezeteket raktak össze Svájcban, és ráírták, hogy Swissmade.
Hol készítik, mert óra szerkezet...
De miért? Azért a svájci óra az öme a svájci, a japán órának az öme az japán.
Ez se igaz. A kázióknak a nagy része nem Japánban készül, hanem Kínában, Tájföldön és ahol. Tehát, hogy, és persze van, amikor rajta, hogy Made in Japan, de valamikor már csak az van rajta, hogy Japan Movement. Tehát, hogy azért ez, és ez nem csak a kázióról szól, ez mondjuk az Orientről szól náluk, és most volt tájföldi gyártás. Úgyhogy ez nem a szerkezetnek a forrása határozza meg, hogy az órára mi van ráírva.
Nem rossz sztori, amit csinálsz, ezt egyébként annak idején is mondtam neked. Szerintem rossz irányba mentél. Tehát én meg olyan dologban nem fektetek, ahol nagyon nem értek egyet az irányja. Ez egy lélek nélküli összepakolt óra 5 millió darabból. Most én is kiszállok, köszönöm szépen.
Lélek nélküli összepakolt óra 5 millió darabból. Mondja ezt egy Rolex GMT Master 2-vel a kezén, amit ugyanúgy össze van legózva, mert most a GMT Master 2-ből is hányféle típus van mondjuk? 30. És akkor abból egy ilyen kis meteor számlap, egy olyan mutató, izé persze, ott nincs óraszerkesztőmből összerakhatnád, de basszus, azt is ugyanúgy fogják az Oyster tokot, ugyanaz a tokja, mint a Submarinernek, tehát hogy én nem tudom, szerintem a Levente egyébként kurvára nincs képben ezekkel a dolgokkal, tehát hogy a Rolexnek hányféle tokja van összesen? 5? Lehet, hogy sokat mondtam. Tehát, hogy nyilván van mondjuk a Daytonáknak tokja, van a Celliniknek, az 1908-aknak tokja, nyilván a régi King Minas, meg ilyesmit azt nem emlegetjük, meg az Oyster kvarcot, mert azok nincsenek, de hogy nem túl sok, mit tudom én, jó, nyilván a Milgausnak saját tokja van, de hogy így hányféle tokból dolgozik a Rolex? És akkor ez nem lelketlen? Tehát, hogy ha most azt mondtuk volna, hogy mondjuk a kezén van egy Becsei Áronféle óra, amit és egyébként abban is mindent géppel csinálnak, amit lehet, és utána kézzel dolgozzák ki, akkor még azt mondom egyébként, hogy ennek van realitása. De rajta se egy kézműves óra van. Tehát nem egy, mint a Konstantin Csakin óra van rajta, nem egy FP Zsorn van rajta, tehát nem egy Grubé Forcé van rajta, nem egy MBMF van rajta, nem egy löppé van rajta. Tehát, és a löppéket úgy se lehet hordani, tehát az asztalra lehet max kirakni. Tehát, hogy nem értem ezt a fajta morális alapot, amiből a Levente így ki kell. Tehát, hogy ha neki lennének ilyen órái, akkor megérteném. És ő itt azt bántja, hogy az a baja, hogy az István nem luxus órákat gyárt. Én nem tudom. Szóval, hogy én nem gondolom azt, hogy annak nagyobb piaca lenne egyébként. Tehát, hogy a Becsei Áront nemzetközileg ismeri néhány száz ember, vagy lehet, hogy néhány ezer ember, mondjuk még a hardcore órafanok, nekik megvan a saját közösségük.
De más koncepcióban mész, mint ugye a nagy luxusipari óramárkák. Ezt te sikeresen viszed. Szerintem jó a koncepció, jó helyen vagytok, de most én kiszállok. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Én remélem, hogy pár év múlva újra látjuk ugyanitt.
És te akkor is megdicsérted, most visszajött öttel később, és ha szerencsénk van, 5 évad múlva újra itt lesz, és előbb-utóbb 15. évad körül pénzt kap.
Már most se volt rá szükség egyébként, eddig se pénzért jött.
Cégvezetőként az a dolgom, hogy minden lehetőséggel éljek, minden megtegyek a cég érdekében. Ez is egy olyan lehetőség volt, amit kellett volna kihagyni.
A cápák egyértelműen utaltak arra, hogy nem feltétlenül jó az a vágány, amire tetted ezt a vállalkozást most.
Én azt gondolom, hogy olyan is kell, akik egy picit más irányba indulnak el, mint a nagy átlag.
Vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Teljes egyértelműen kidőlt, hogy a cápek nem értenek egyébként az órákhoz, csak úgy gondolják magukról, és egyébként az óra iparhoz sem. Tehát, hogy értem, hogy ők befektetők és különböző iparágokban ott vannak, de egyszerűen nem így működik a globális óraipar, mint ahogy egyébként ők azt egyáltalán vélelmezik. Nem így működik a globális óragyártás. Tehát számtalan olyan márkát tudnék mondani, akik egyébként nem így gyártanak órát, mint ahogy ők azt gondolják. Tehát, hogy az óragyártásban persze, Svájcban is hány olyan óragyártó van, aki konkrétan más gyártóknak gyárt. Tehát nézzetek meg egy Takhayert. A Takhayer nem gyártja magának a tokokat. Ez a logika alapján ez így nekem nagyon furcsa. Úgyhogy így nem tudom, nekem ez ilyen beszűkül gondolkodásnak tűnik a cápák részéről, és általában pedig szeretjük azt feltételezni, hogy hogy ők nagyon képbe vannak a dolgokkal, meg mindennel, de én azt látom, hogy egyébként rohadtul nem. Azt egyébként még én is hiányolom, hogy szerintem árban mehetne tényleg följebb. Tehát és így is sokan már plüszkölnek rá, hogy annyiért már veszek ilyen vagy olyan vagy amilyen órát, de egyértelműen a svájci közepet, tehát mit tudom én, az ilyen tiszós magasságokat, és nem a 900 ezeres mechanikus automata krónóra gondolok, de hogy azt az árkategóriát meg lehetne célozni. Tehát nyilván lehetne följebb pozícionálni, ezt egyébként sok gyártó megteszi. Nyilván Istvánéknál ez, és egyébként ez furcsa nekem most őszintén, mert az van, hogy ugye itthon gyártott a TOK, itthon gyártott egy csobó minden hozzá, mutatók, a kristályok az, ha jól tudom, amúgy nem, de hogy így gyakorlatilag a számlapot is itthon csinálják, úgyhogy ugye a szerkezetből jön nagyon sok külföldről, de azt meg nem is lehet máshonni. Szóval, hogy ilyen szempontból te még versenyképesebb is ugye Magyarországon előállítani, mint mondjuk, nem tudom én, Németországban, meg Svájcról nem is beszélve, ugyanakkor meg ugyanannyi meló megcsinálni egy ilyen órát, mint mondjuk egy mint tudom, bármilyen Zeppelint, és a Zeppelineknek mondjuk az automatai, azok feljebb vannak árazva. Úgyhogy ilyen szempontból azért lehet. Van szerintem itt mozgástér, ahova még lehet mondjuk növekedni, viszont az szerintem is tök jó, hogy most már tényleg a cégnél többen is dolgoznak, és ez szerintem a közeljövőben érződni is fog nagyon sok szempontból. Gyurikának igaza van, hogy ez a Woven Shell, az a baj, hogy reklámhiány van. Igen, viszont egyébként nagyon sok kommentben, amikor meg videókban, még mindenhol szó van az Evolvens, akkor meg sokan jönnek, és ilyen citromba harapott dolgot játszanak, hogy így nem tetszik, úgy nem tetszik, Egyébként gondolkodok azon, hogy ilyen kommenteket összegyűjtök, és elmegyek egyszer Istvánhoz forgatni, és ezekre a kommentekre kérek tőle a válaszokat, hogy erről így beszéljünk. Mert szerintem ez egyrészt jó content is lenne, másrészt pedig jó lenne talán tanulságokat lehetne vele levonni, vagy tudna valamit mondani ezekre a dolgokra. Ez szerintem egy tök megfontolandó dolog lenne. Szóval utazáskijátáson szerintem nincs dolga amúgy az Evolvensnek, de például, hogyha ez már így felmerült, a Ferihegyi reptélen a Memories of Hungary-be bekerültek. Tehát konkrétan, ha a repülőtéren vagy, és ott kódolsz, és szeretnél venni valami órát, ami magyar, akkor onnét tudsz venni, és ez szerintem egy tök jó dolog. Külföldön egyébként szerintem is mehetnének kiállítani, de mondjuk mit tudom én, tehát egy inhorgentára, horribilis áron vannak az asztalok, és konkrétan nem lehet vásárolni. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy ez az útja, tehát szerintem annak az útja inkább a bolti hálózaton keresztüli bekerülés, és ebbe az irányba egyébként el is kezdtek indulni azzal, hogy most például ugye van a Balaton kollekció, hogy konkrétan elkezdtek egy állandó kollekciót csinálni, nem csak az van, hogy mindenből van valami egyedi, hanem hogy elkezdtek kollekcióban gondolkodni, mert a bolti értékesítésnek szerintem egyébként alapvetően ez a kritériuma. Az óraiparban alapvetően a 30%-os árrés a normális. Ezt most itt van, Laci, ő is megerősített nekem, hogy körülbelül a kisker-nagyker árrés ennyi. Általában is egyébként az importőr és a kiskerár között is körülbelül ennyi van. Tehát, hogy így működik, hogy az óra, amit te megveszel, annak az ára, az annak az árának mondjuk a 40%-ába kerül nagyker áron. Most nagyjából túloztam, de valami ilyesmi. Tehát ott nincs ötszörös, ott nincs 500%, ott 40% van. Tehát az óraipar az így működik. Amikor látsz egy kereskedőt, aki elad, mit tudom én, egy 4 millió forintos Rolexet, az nem 1 millió forintot keres rajta, hanem mondjuk 3 és 500 ezer forint környékén, mondjuk ilyen 1000 eurós nagyságrend az, amit megkeresnek egy ilyen tranzakción. És ez tök más. Jól elidőztünk, de szó szerint tetszik. Sziasztok, köszi mindenkinek!